Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Kissé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében telefonon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Elnökválasztó kongresszusra készülnek Németországban a Kereszténydemokrata Uniónál. A tavaszra tervezett tisztújítás időpontját most ősszel ismét elhalasztották, immár 2021-re, természetesen a koronavírus járvány miatt. A döntés nem okozott osztatlan sikert, az elnöki tisztségre leginkább esélyesnek tartott Friedrich Merz élesen kritizálta a halasztást. Miért?
Hát abból kell kiindulnunk, hogy ez a fajta elnökválasztás tulajdonképpen a Merkel utáni korszaknak egyik nagyon fontos eleme. Tehát egyrésztről az a kérdés, hogy egy ilyen politikai, kulturális változás lesz-e Merkelt illetően, és a párt megválasztandó vezetője mindenképpen ebben a tekintetben nagy hatással van erre a folyamatra. A másik pedig, ami miért ez különleges jelentőségű, az azzal függ össze, hogy 2021 egy szuperválasztási év, egy politikai nagyüzem Németországban, nem csak azért, mert szeptemberben parlamenti választások lesznek, hanem ha megnézzük a politikai kalendáriumot, láthatjuk azt, hogy március 14-én Baden-Württembergben, Rheinland-Pfalzban is, Hessenben tartományi választások lesznek. Ez épp a CDU szempontjából mind a három tartomány rendkívül érzékeny. Áprilisban, Türingiában, júniusban, Sachsen-Anhaltban lesznek tartományi választások, majd ősszel Mecklenburg Előpomerániában, és szeptemberben pedig, szeptember 12-én Alsó-Szászországban, sőt, még egy berlini képviselőházi választás is van. Tehát azt kell mondani, a Merkel utáni korszak és a tartományi választásoknak a sokasága lényegében felveti azt a kérdést, hogy milyen állapotban van a CDU, hogyan tud itt kellően érvényesíteni a befolyását, mennyire egységes a párt, hisz csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy például a SPD, a Német Szociáldemokrata Párt egy irányválságon és egy vezetési válságon is keresztül ment, csak úgy, de az volt a nagy különbség a jelenlegi helyzethez képest a CDU-ban, hogy közben a szociáldemokraták egy választási lejtmenetben voltak, és a legutolsó parlamenti választáson elért 20,5% helyett lementek egészen 15%-ra, és benn is ragadtak körülbelül ennél az értéknél. Nos, a CDU-nak a vezetése tegnap úgy döntött, hogy a járványra való tekintettel elhalasztják a döntést, és a CDU vezetősége, elnöksége januárban ül össze, és akkor határozza meg, hogy mikor és milyen formában. Na most ez a döntés különböző fajta narratívákhoz vezetett, és ennek egyik központi személye Friedrich Merz, aki nem csak hogy ezt ellenezte, mondván, hogy nincsen szükségállapot a vélemény szerint, és egy online kongresszusnak semmi akadálya nem lenne, még akkor is, ha ez a pártnak a statutumába jogilag nincsen rögzítve. Elég, ha a CSU-nak hasonló konferenciájára utalunk. A másik téma, ami viszont sokkal nagy hullámokat vetett fel a berlini pártközpontokban, az, hogy Friedrich Merz azt is mondta, hogy gyakorlatilag a párt vezetésnek egy része megkívánja akadályozni, hogy ő lényegében pártelnök legyen, és azt is mondhatja, hogy az meglehetősen közkeleti dolga berlini sajtókörökben, hogy ő nem a pártvezetésnek a kedvence. Tehát tulajdonképpen ezt a kérdést exponált, ami már is vitákhoz vezetett. Hozzáteszem még ehhez a kérdés az, hogy a három jelölt, illetve négy jelöltről beszéltünk sokáig, meg kell említeni Norbert Röttgent, aki lényegében a Bundestagban, a német parlamentben a külügyi bizottságnak a vezetője, ezen kívül hát a Bundestagnak a képviselője, Armin Laschet, aki a legnépesebb CDU vezetésű tartomány, Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke, és lényegében gyakorlatilag Jens Spahn, a mostani egészségügyi minisztert is említik, sőt a esélyeseken kívül Markus Södernek, a bajor miniszterelnöknek és a CSU pártnak a vezetője is állandóan ott van az esélyesek között, mindegy váratlanul felbukkanó kompromisszumos lehetőség, bár ő többször mondta, hogy nem kíván országos politikai karriert indítani, ő Magyarországba kíván maradni. Na most a három személynél maradunk, akik a központi figurái ennek a jelenlegi vetélkedésnek, tehát Norbert Röttgen, Armin Laschet és Friedrich Merz, azt kell mondani, hogy ebben az összeállításban lényegében nagyon sajátos ellentmondás van, mert a legnépszerűbb a pártbázisban, és azt kell mondani, hogy folyamatosan nagyon jó közvélemény kutatási eredményei vannak. Ugyanakkor viszont nincs neki sem a kormányban, sem pedig a parlamentben semmi posztja, tehát nem képviselő, a kormányban államtitkári miniszteri tárcával nem rendelkezik, míg a másik két jelölt, Röttgen, ahogy mondottam, a külügyi bizottságnak a vezetője, parlamenti tag, és Armin Laschet pedig, ahogy ugyancsak említettem, a észak-rajna-vesztfáliai miniszterelnök. Ez annyiban jelentős, hogy ennek a utóbbi két politikusnak nagyobb lehetősége van, hogy a sajtóba megnyilatkozzon, míg a pozíciókat tekintve, mert számára ezek a lehetőségek így adottságként nem léteznek.
És akkor na ezért most mondhatja Merz, hogy ellene is szól ez a halasztás? Ezek szerint akkor a halasztás befolyásolhatja a támogatottságot is?
Hát a halasztás annyiban Armin Laschetnak kedvez, mert a COVID-19-es járvánnyal kapcsolatos intézkedései azok nem voltak túl hatékonyak a rajna-vesztfáliai miniszterelnöknek, és neki tulajdonképpen egy nagyobb idő kifutás ahhoz, hogy még inkább felépítse magát pozitív értelembe, ez formailag, ez egy nagyobb lehetőséget jelentene, míg mert esetleg a háttérbe szorulna, és kevésbé lenne a médiának a rivalda fényébe. Tehát van egy ilyen értelmezés is. Lényegében az tény, hogy a pártvezetés valójában nem akarja Friedrich Merzet, és ennek az az oka, és ezt a bevezetőben is hangsúlyoztam, hogy lényegében ez a mostani elnökválasztás lényegében a Merkel utáni korszaknak a politikai, kulturális, sőt gazdasági váltóállításainak a folytatását vagy átállítását jelenteni. És ilyen értelemben Merznek a pozíciója, azt kell mondani, hogy ő a középtől kicsit jobbra helyezkedik el a pártba, tehát mindenképpen lényeges változás jelentene a merkeli korszakhoz képest. Csak ezt illusztrálandó, hogy mondjak néhány elemet. Mert például a női kvóta kérdésében meglehetősen szkeptikus, ilyen kvótaszkeptikusnak nevezhető. Amikor még a pártjának a 2010-es évek elején frakció vezetője volt, akkor a lejtkultúrt, a vezetőkultúra koncepcióját bevezette, ami lényegében azt hangsúlyozta, hogy a bevándorlóknak kötelessége, hogy elsajátítsák a német kultúrának a legfontosabb elemeit. Ez is bizonyos értelemben akkor egy konfliktus része volt, és már akkor sem volt nevezhető Merkel kedvencének, vagy mondhatnék még egy másik elemet Merznek a politikai profiljához. Ebben az évben a Karlsruhei Alkotmánybíróság egy olyan döntés hozott, ami szerint az Európai Központi Banknak azt a döntését, hogy kötvényeket vásároljon az államoktól és a magánbefektetőktől, ezt úgy értékelte, hogy csak részben volt jogszerű, míg az Európai Uniónak a bíróság ezt teljesen jogszerűnek tartotta. És Merz erről nyilatkozott a Frankfurter Allgemeine Zeitungben, ami azt hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak a saját államiságáról még nem beszélhetünk, tehát lényegében ő, mintha álláspontjában az Európai Egyesült Államok koncepciótól elhatárolta volna magát, ami jellemzi az ő politikai befolyását, míg Laschet az gyakorlatilag egy nagyon lojális ember Merkelhez, és ő benne van az CDU-nak a vezetőségében is, a elnökségében is. míg ami pedig Norbert Röttgen véleti lényegében neki a párton belüli támogatottsága az nem túlzottan erős.
És mi okozza akkor Merz népszerűségét a párton belül?
Elsősorban a párt bázisában, tehát számára a kongresszusnak a megtartása, akár csak online formában is, azért nagyon lenne fontos, mert a párt bázis elő hetében 1000-nél valamivel több delegátusról van szó, ami valóban a mostani helyzetben, a járvány helyzetben egy nagy kockázat lenne, de mindenképpen a online találkozóban is tulajdonképpen az álláspontját ki tudná jól fejteni, és a meglévő támogatottságát még növelni is tudná. Tehát ő nagyon népszerű a bázisban, mind a pártvezetésben, gyakorlatilag hát a Merkel és környezete számára nem tekinthető annak a személynek, akik leginkább támogatnának, és ez gyakorlatilag meglehetősen ismert dolog. Sőt, arra is hagy utaljak, hogy a Merkel hatalomra jutásával lényegében hát Friedrich Merz volt az, akinek távoznia kellett, és ő egy nagy karrierbe kezdett, mint olyan jogász, aki gazdaságjogi kérdésekkel foglalkozik, és a merkeli személyzeti politikának egy sajátossága, hogy az igazán tehetséges emberek, akik konkurensként jöhetnek, azokat kiszorította a pártból, ilyen volt még Roland Koch, hesseni miniszterelnök Friedrich Merzen kívül, és a gyengébeket pedig frontvonalba küldte, mint mondjuk most a jelenlegi ideglenes pártelnököt, Annegret Kramp-Karrenbauert, AKK-t, aki viszont könnyűnek találtatott ennek a pozíciónak a betöltésében.
Minek köszönheti a támogatottságát? Mi adja Merz vonzereit?
Hát tulajdonképpen ő egy olyan a programjában azt is hangsúlyozza, hogy a merkeli politikának a következménye, hogy a CDU-nak egy konkurens pártja alakult, ez pedig az alternatíva Németországnak. Tulajdonképpen a merkeli migrációs politikának a mellékterméke ez, és ha megnézzük a választási adatokat, jelenleg a CDU olyan 37-38% között van, tulajdonképpen a régi időkben teljes fényében a CDU 45-46%-ot, sőt ennél magasabb értéket is hát elért, és lényegében az a 9-10-11%, ami az alternatív Németországnak párt képvisel, annak egy jelentős része tulajdonképpen a CDU választói táborából szakad ki. Ezeknek az újraintegrálása a CDU-ba, ez egy nagyon fontos feladat, és ezt maga Merkel is hangsúlyozta. Most ez a fajta a feladat mindenképpen azt jelenti, hogy a merkeli politikának valamilyen revíziójára sor kerülne, és itt említettem azokat a pontokat, ahol észrevehetően lehet látni, hogy más súlypontjai vannak, más hangsúlyai vannak. És azt kell mondani, hogy a bázis számára ez lényegében, a bázis egy jelentős része számára ez egy támogatandó politika.
Mi az utolsó időpont, amikor a CDU-nak meg kell, vagy meg kellene tartani a kongresszust, döntenie kellene a leendő elnökéről és a várható kancellár jelöltjéről, mert hogy ugye mondta, hogy politikai nagyüzem lesz 2021-ben Németországban, vagyis nem mindegy, hogy mikor mutat egységet, és mikor mutat föl egy vezetőt a legnagyobb németországi párt.
Hát igen, itt említettem a március 14-ét, tehát ahol Baden-Württembergben és Rajnapfalszban lesznek tartományi választások, és Hessenben kommunális választások, helyhatósági választások lesznek, és rákövetkező hónapban, Türingiában, április 25-én lesz választás, ahol viszont a CDU-nak különösen nagy nyomás van, hisz az AfD igen komoly erők képvisel ebbe a kelet-német tartományba. Tehát nagyon fontos, hogy hogyan jeleníti meg a CDU mint párt magát, egységes vagy megosztott párt, ez nagyon lényeges a választási kampány tekintetében. Tehát ezért lenne jó minél hamarabb a döntés. Hát az elnökség januárra tervezi a összehívást, és gyakorlatilag akkor döntenének az új időpontról, és hát tulajdonképpen minél hamarabb meg kellene tartani annak érdekében, mert jelenleg a párt úgy vonul a választási szuper évbe, hogy egy vezetési vákumot cipel magával. És ez a pártról alkotott vélemény, benyomás, imidzs tekintetében nem a legjobb, különösen akkor, amikor ilyen gazdag választási program előtt áll a párt. Úgyhogy ezért minél hamarabb, tehát jóval március előtt, tehát január-februárban legkésőbb meg kellene hozni ezt a döntést.
Miért utasítják el egyelőre a kongresszus online megtartását? Mert természetesen lehet az alapszabályon változtatni, különleges helyzet van, különleges válaszokat lehet ezekre a helyzetekre adni.
Hát természetesen erre is, hogy már eddig is utaltam rá, többféle magyarázat van. Van egy ilyen jogi magyarázat, hogy a párt statutumában ez nem szerepel, de hát gyakorlatilag ez meg lehetne oldani, bár egy ilyen párkongresszusnak két évente kell lezajlania. Tehát tulajdonképpen annál is inkább kellene a 2020-as évben, hiszen legutoljára 2018-ban volt Hamburgban. Tehát most lenne a két év, ha ebbe az évbe zajlana le. És ez a párkongresszus nem csak a elnök személye miatt nagyon fontos, hanem a választási felkészülés szempontjából a CDU-nak az alapprogramjának a megvitatása is lenne, ami tulajdonképpen már átvezet a tartomány, illetve a parlamenti választásoknak a programjába, a kampányba. Tehát igazán az lenne jó, ha már idén lenne, de az oka, hivatalos ok az, hogy a járvány, a COVID-19 járvány lényegében olyan mértékben rosszabbodtak a feltételek ezen a területen, hogy túl nagy kockázatot jelentene több mint 1000 delegátusnak a összehívása, de természetesen, ahogy mondottam, egy online kongresszusnak semmi akadálya nem lenne, hiszen a CSU is lebonyolított egy ilyet.
Friedrich Merzhez képest a másik két jelentősebb jelölt, Armin Laschet, Észak-Ukrajna-Vesztfália tartományi kormányfője, és Norbert Röttgen, a Szövetségi Parlament Külügyi Bizottságának elnöke, milyen állásponton van, milyen programot hirdetett meg eddig? Mi a fő különbség ezen két,
hát,
illetve három jelölt
között? Akarnék erre a kérdésre válaszolni, azt kell mondani, hogy Armin Laschet lényegében a merkeli vonalnak a többé-kevésbé hűséges követője lenne, egy lojális ember Merkelhez, és én azt hiszem, hogy a Merkel is viszonozza ezt a támogatottságot. Norbert Röttgen is gyakorlatilag egy erőteljes, markáns politikát visz, ami még a merkeli vonalhoz képest is erőteljesebb, például az északi áramlat 2 kérdésében, ahol éppen a német-orosz projekt amerikai ösztűz alatt áll, de nem csak Amerika bírálja és szankciókat helyezett kirátása, hanem más államok is. Ebben a kérdésben azt mondja, azonnal abba kell hagyni ezt a projektet. Hozzáteszem azt, hogy ez nem ennek a projektnek, ennek a földgáz összeköttetésnek nem a német állam a tulajdonosa, nem is a üzemeltetője, ez egy magánberuházás. De a külügyi kérdéseknek a szakértőjeként ebben a kérdésben is elég erőteljes, markáns álláspontot foglal el, ami gyakorlatilag a merkeli politikához képest is. Na most, hogy a képet még azért kitágítsuk, a Södernek a személyről is kell beszélni, mert nem lehet kizárni azt a lehetőséget is, hogy a három jelöltön kívül hozzátenné még a Spánt is, aki egy fiatal ember, hozzájuk képes 40 éves, de Markus Söder ugyan többször cáfolta, hogy nincsenek ambíciói, hogy akárcsak kancellár, illetve a CDU-CSU elnöke legyen, itt a CDU elnöke legyen, mégis nagyon sokan úgy tartják, hogy rendkívül népszerű a német társadalomban. Azt kell mondani, hogy Merkel után a legnépszerűbb, és nyilvánvalóan a CDU-CSU táborában pedig 70-80%-os támogatottságot mondhat magának. Úgyhogy az is elképzelhető, hogy egy már csak a különböző forgatókönyveknek a jogán, hogy a három jelöltön kívül, vagy inkább én csak két jelöltre fókuszálnék, tehát Armin Laschet versus Friedrich Merz, egy harmadik kompromisszumos jelöltként még Söder is játékba jöhet, annál is inkább, mert ahogy itt hangsúlyozni próbáltam, az idő nyomása, tehát hogy a közeli választások és a párt rendezett formába csatasorba menjen, ehhez mindenképpen ezt a személyi vákum kérdését is mi hamarabb meg kellene oldani, és ha egy padhelyzet, egy holdpont áll be, akkor Zöder személye újra forgalomba jöhet egész komoly alternatívaként, és éppen a mai De Spiegel egy kommentárja azt írja, hogy Zöder még lehet a CDU-nak a megmentője.
És elképzelhető, hogy a jelenlegi pártvezetés Annegret Kramp-Karrenbauer idején döntenek a hagyományoktól eltérően a pártelnök helyett egy mondjuk így külső személy kancellári jelöltségéről? Nem okozna ez még nagyobb személyi konfliktust, még nagyobb vákumot a leendő elnök számára, illetve a CDU számára?
A korábbi gyakorlat az volt, hogy aki a párt elnöke, az automatikusan az első számú kancellári jelölt, és Annegret Kramp-Karrenbauernek a pártelnökségével ezt a két funkciót széllyel választották. Ez is Merkelnek a óvatossága, hogy nem kell egybetartani. Ezzel azt is kifejezte, akár akarta, akár nem, hogy AKK-t azért nem tartja felkészültnek egy ilyen feladatnak. És végül is AKK lényegében az elnöki feladattól is lemondott, és februárban mindenképpen át kell adni neki valamilyen formában a stafétabotot, és ha januárban a döntés meg lesz egy előrehozott, illetve egy online kongresszusról, akkor ezt a menetrendet tartani is lehet. Tehát magyarul azt akarom mondani, hogy az újabb elnökválasztás, az megint egybe a K kérdést, ahogy mondják ezt, a kancellár kérdést is magába foglalja. Ezért ez az elnökségről való vita lényegében a Merkel utáni korszaknak a politikai, kulturális, gazdasági irányzatában is megerősítő, módosító jellegű hangsúlyokat is el kell helyezni. És nyilvánvalóan elképzelhető, hogy Laschet és Merz között egy holdpont helyzet és kompromisszumos jelöltként a különböző politikai elemzők ezt is megemlítik, Zöder neve ilyen értelemben újra felmerülhet. De véleményem szerint Zödernek a regionális bajor bekötöttsége nagyon erőteljes, és ha megnézzük a Szövetségi Köztársaság második világháború utáni politika történetét, azt látjuk, hogy a bajor kancellár jelöltek nem voltak sikeresek, tehát kulturálisan az észak-német nyugatnémet tartományok, a Szövetségi Köztársaság nyugati részeiben sosem fogadták el, és többséget nem sikerült elérni. Elég, ha csak a 1980-ra emlékeztetek, amikor Franz Josef Strauss próbálta meg a kancellárságot, majd 2002-ben a bajor miniszterelnök, ugyancsak az akkori bajor miniszterelnök tette egy kísérletet, hogy egy bajor kancellár legyen. Tehát azt kell mondani, hogy mindesetre a forgatókönyvekbe és a mérlegelésekbe ez is beletartozik.
Említette többször is, hogy a CSU adhat akár kancellár jelöltet Markus Söder bajor tartományi kormány főszemélyében. Abban az esetben, hogyha Markus Söder lenne a kancellár jelölt, mit szólna ehhez az elnökségre legesélyesebbnek tartott Friedrich Merz vagy Armin Laschet? Ők ezt támogatnák, hogy elválasszák az elnöki és a kancellári pozíciót?
Hát ez egy érdekes és újszerű kérdés. Én azt hiszem, hogy nagyon erős a hajlam arra, a politikai hajlam, hogy a szétválasztás helyett visszatérni a több évtizedes gyakorlatra, ami szerint a mindenkori CDU elnök, amelyeket minden második évben a kongresszuson újra választanak, vagy megerősítenek, vagy pedig egy új személyt választanak, az egybe a kancellár jelölt is, és így gyakorlatilag a párt és a kormányzat egybe van. Ennek természetesen vannak előnyei, hátrányai, de ennek a szétválasztása szerintem csak egy Merkel lépése volt, egy epizód, ami nagyon nem választható el Annegret Kramp-Karrenbauernek a személyétől, aki gyakorlatilag meglehetősen könnyű fajsúlyú politikusnak számított a berlini nehézsúlyú politikában.
Igen, viszont ugye arról írnak a német lapok, lehet olyan cikkeket olvasni, amelyek szerint a közvélemény kutatások azt mutatják, hogy a német lakosság és a CDU-CSU pártszövetség szavazói is szeretnék azt, hogy Markus Söder legyen a kancellárjelölt.
Igen, hát ez az újdonság benne, amire már fel is hívtam a figyelmet, erről beszéltünk, hogy Merkel után a legnépszerűbb, és a CSU, vagy a CDU tagságon belül, vagy a CSU-CDU szavazókon belül is 70% körüli értékeket mondhat magának a támogatottságot illetően. Na most itt nagyon lényeges a politikusoknak a megítélése, hogy a mostani COVID-19 járvány keretében mennyire hatékony a politikájuk. Na most azt kell mondani, hogy ugyan Zöldennek is vannak árnyoldalai ennek a politikának, hiszen a tömeges tesztvizsgálatoknál, a teszteredményeknek a közlésében komoly késedelmek voltak, ami nem éppen a miniszterelnöknek, a bajor miniszterelnöknek a auráját fényezte. De azt kell mondani, hogy a határozottsága az rendkívül pozitív rezonanciát váltott ki mind a sajtóban, mind pedig a közvélemény kutatásokban, és hozzáteszem azt is, hogy a tartományi miniszterelnöknek a tanácsában most Magyarország tölti be a elnöki szerepet, következésképp Söder meglehetősen a rivalda fényben van, és Merkel mellett, amikor járvány kérdésekről is van szó, ő képviseli a tartományokat. Hozzá kell tenni, hogy ezt a járvány elleni politika módszereknek a kidolgozásában Németország, mivel egy föderális állam, lényegében a tartományok és a központi kormányzat, tehát Merkel és a tartományi miniszterelnökök rendszeresen találkoznak, és ezen intézmények keresztül próbálják meghatározni azt, hogy hogyan lehet bizonyos föderális szempontokat érvényesíteni. Tehát azt jelenti, hogy például Németországban is a közlekedési lámpa szerinti megkülönböztetés van, tehát vannak sárga tartományok, vagy tartományokon belül sárga, piros-zöld helységek, és tulajdonképpen lehetségesek olyan lépések, hogy egyes helységekben, például most, ha példát kell mondanom arra, és ez egész fontos és friss adat, Bajorországnak több helyén, például Rottal-Inbe a fertőzöttek száma nagyon magas. Ez azt jelenti, hogy 100 ezer főre a megengedett 50 fő helyett 260 fő beteg. Itt például mindez a helységben, mind pedig a Berchtesgadeni térségben tulajdonképpen egy helyszíni, helyi, lokális lockdown, ezt a új zsargont mondják, korlátozásokat vezették be, ami gyakorlatilag egy kijárási tilalommal párosult. Éjszaka is a üzletek is csak egy meghatározott ideig voltak nyitva, iskolákat bezárták. Tehát tulajdonképpen itt a tartományok közötti különbségeket a járványpolitikában is próbálják érvényesíteni, és azzal, hogy a tartományi miniszterelnökök elnöke most ebben a grémiumban Söder, ez újra neki olyan lehetőség, ahol a médiában tudta magát kellőképpen pozícionálni, és azt kell mondani, hogy nagyon határozott, világos politikát hirdetett meg, és ezzel is tudott magának fontos pontokat szerezni.
Hogyha a jelenlegi támogatottságot, a jelenlegi helyzetet nézzük, elképzelhetőnek tartja, hogy egy év múlva, 2021 őszén, ha beszélgetnénk ugyanígy a jelöltekről, illetve az elnökről, akkor azt mondanánk, vagy azt mondhatnánk, hogy Friedrich Merz, a párt, a Kereszténydemokrata Unió elnöke, és Markus Söder a kancellár jelölt. Elképzelhetőnek tart ön személy szerint egy ilyen felállást?
Hát tulajdonképpen ez is beletartozik a forgatókönyvekbe, de lényegében itt Merznek komoly hatalmi ambíciói vannak. Hát ő lényegében a 2000-es évek elején visszavonult a gazdaságba, a BlackRock nevezető amerikai vagyonkezelőnek volt a felügyelő tanácsának tagja, vezetője, és eltávolodott a politikából, most visszatért, semmi pozíciót nem kapott és nem is kért, de kétségkívül olyan ambíciói vannak, hogy gondolom, hogy nem elégedne be egy pártelnökséggel. sokkal nagyobb ambíciói vannak, és az elképzelései is sokkal messzebb mennek, hiszen egy párt vezetése, menedzselése is komoly feladat, de szerintem Merz ezt a megosztást nem hinném, hogy elfogadná, bár minden lehetséges, és minden egy forgatókönyv alapja lehet.
Viszont akkor elképzelhető, hogy ez az egyik oka annak, hogy igen, csak élesen bírálta a kongresszus elhalasztásának döntését? Mert hogy ha még eltelnek hónapok, akkor ez a forgatókönyv, hogy az elnök és a kancellár külön személy lesz, tovább erősödik, vagy tovább erősödhet, viszont hogyha a záros határidőn belül Friedrich Merz pártelnök lesz, vagy lehet, akkor igen, csak más irányt vehet a CSU, illetve a CDU viszonya és jövője.
Igen, hát érdekes módon nyilatkozott az ARD televíziónak is, és Merz azt hangsúlyozta, hogy hát az nyilvánvaló, hogy ő nem tekinthető a mostani pártvezetés kedvencének, de nem is erről van szó, hanem arról van szó, hogy 2021-ben a párt egységesen, munkaképesen legyen, vezetőképes legyen, megfelelő vezetője legyen, és tulajdonképpen ezt a vezetőválasztási kérdésnek a megoldása a párt demokráciának egyfajta teherpróbája, itt is bizonyítani tudjon a párt, hisz ha ezt a kérdést még tovább viszi magával a CDU, akkor részén már berekerül a tartományi választások örvényébe, és nyilvánvalóan ez a választók részéről bizonyára nem talál elismerése és támogatásra.
Hogy áll most a pártok támogatottsága Németországban? Említette, hogy a CDU 37-38% körül van most.
Igen, valóban ebben az értékben van, és azt kell mondani, hogy ilyen értelemben sikerült a pártot konszolidálni, hiszen a migrációs válság idején tartósan a 30%-os küszöb alatt volt. Most ez a 37-38%, és hát nyilvánvalóan a fénykorában a CDU míg a 50%-ot is megközelítette, hát a 1957-ben volt a csúcs a magyar forradalmat követően, lényegében 51%-os abszolút többséget szerzett. Tehát gyakorlatilag, de az, amit elveszített, annak egy jelentős része az alternatív Németországnak a választói táborába került. Tehát ez az a program, amit Merz is hangsúlyozott, hogy ezeket az embereket újra kell integrálni a pártba, és vissza kell szerezni. Úgyhogy a szociáldemokratát illetően elég viharos éveket mondhat magának, hiszen lényegében a 2000-es évek közepén Schröder vezetésével volt egy erős jobbratolódás, aminek keretében az Agenda 2010 program lényegében egy új szociális paktumnak, egy új társadalmi szerződésnek, a szabad így fogalmazom, a megkötését jelentette, ami lényegében gyakorlatilag a jóléti államnak számos vinnájának a leépítését jelentette, ami ennek következtében a pártnak a szakszervezeti szárnya meggyengült, és tulajdonképpen a választói is jelentősen lemorzsolódtak. Aztán következett egy útkeresés, amivel az elmúlt években azt láttuk, hogy lényegében egy balfordulat következett be, ez Andrea Nahles volt SPD pártelnöknek, aztán volt Martin Schulz is pártelnök, volt olyan 3-4 év, amikor egyszerre 3-4 pártelnöke is volt az SZV-nek, jelezve, hogy itt egy komoly vezetési válság van, ami egybe egy irányzati válság, hogy merre menjen az SPD, és végül tavaly történt az a választás, amikor egy kettős vezetése van a pártnak, és mind a két vezetés, egy hölgy meg az úr, és egy úr, aki gyakorlatilag a párt baloldalához sorolható, és ők még a meglehetősen baloldali ifjú szocialistáknak, tehát a párt ifjúsági szervezetének a támogatását is megkapták. Na most ennek ellenére, hogy a párt gyakorlatilag balra tolódott, és erőteljes szociálpolitikai ajándékokat készít a választóknak, számos olyan szociális lépés van, ami gondoljuk a minimálbérnek, a fölemelésének, a kérvésének, a napirenden tartása, vagy gondolat lehet arra, hogy akik 35 évig járadékot fizettek nyugdíjalapba, azoknak is alacsony a nyugdíjuk, tudják igazolni, hogy gyereket neveltek, vagy beteget ápoltak, azoknak egy jelentős nyugdíjkiegészítés van. Tehát folytathatnám még ezeket a sort, számos ilyen szociális dolgot sikerült elérniük, de ennek ellenére gyakorlatilag a 2017-es parlamenti választások után elért 20,5%-ról lementek 15%-ra, és úgy tűnik, hogy ennél a százaléknál nagyjából be is ragadtak, tehát lényegében nem sikerült, és látni lehet, hogy a megfelelő személynek a keresésében vannak. Ez az is mutatja ennek az ellentmondásait, hogy Olaf Scholz, aki az alkancellár, egyben pénzügyminiszter, azt nem találták alkalmasnak arra a regionális konferenciákon, hogy az SZPD-nek, a szociáldemokratáknak a pártelnöke legyen, de ebben az évben gyakorlatilag arra már alkalmasnak találták, hogy a párt kancellár jelöltje legyen. Na most hát, ha a Scholznak a pályafutását nézzük, Olaf Scholznak, aki korábban hamburgi polgármester volt, lényegében a Schröderi Agenda 2010 politikában is részt vett, tehát ő tulajdonképpen aligha sorolható a pártnak a balszárnyához, és végül is ő személyébe találták meg az, aki tulajdonképpen a pártot legjobban képviselni tudja. Tehát a probléma ez a beragadás a 15%-nál, itt nem úgy tűnik, hogy a szociálista pártnak egy olyan strukturális válsága van, ami a társadalmi környezet, a gazdaság átalakulásával függ össze, hiszen ugyebár a szociáldemokrata mozgalom sokkal inkább a második, harmadik ipari forradalom terméke, nem a negyedik mostani digitális forradalomnak, egy más gazdasági társadalmi milliót jelent, és valójában az okok mélyebbre nyúlnak vissza, mint így első látásra meg tudnánk közelíteni. Úgyhogy ez az SPD, és hát nyilvánvalóan a SPD meg hozzátenném azt, hogy a nagy koalícióval való együttműködés, hogy ők voltak a junior partner, a kisebb partner, a CDU-val alkotott nagy koalícióval, az lényegében oda vezetett, hogy ők gyengültek meg alapvetőleg, és azokat a programokat, amelyeket ők képviseltek, sok esetben a Merkel valósította meg, ennek következtében sokszor a Merkel alatta le eredményeket, és sikerült a különböző választói rétegekben behatolni, baloldali rétegekben. Úgy is mondhatnám, hogy gyakorlatilag ennek az volt az ára, hogy a CDU balra tolódott, és az SPD és a CDU közötti különbségek meglehetősen elhalványodtak. Ezért a párton belül egy nagyon kemény vita volt, hogy folytatható-e a koalíció vagy sem, de hát azt kell mondani, hogy semmi rosszabb nincsen, mint ellenzékben lenni, úgyhogy azért ezt a békát a pártellenzék, a baloldali ellenzék a SPD-n belül időről időre lenyelte, de a jövőt tekintve azt hiszem, hogy ez a nagy koalíció jelen formában nem valószínű, hogy megismételhető.
És akkor térjünk át a kongresszus elhalasztásának okára, a németországi koronavírus járványra. Sajtóértesülések szerint Angela Merkel kancellár drámainak nevezte a járványhelyzetet a CDU vezetőségülésén. Mi a helyzet most Németországban? Ugye említett több bajorországi települést.
Hát igen, azt kell mondani, hogy ha az adatokra nézem a koronavírus esetszámot, akkor azt kell nézni, az éppeni mai nagyság 11.409 fertőzés történt. Egy héttel ezelőtt ennek durván a fele volt, ami azt jelenti, hogy egy hét alatt megduplázódott, sőt azt kell mondani, hogy a hétvégén volt 15.000 szám is, és megjelent a szakértők körébe, de éppen a német gazdasági miniszter ma nyilatkozott, Altmaier, hogy a hét végén a 20.000-nek a fertőzöttnek a határának az átlépésére is sor kerülhet, ami mindenképpen egy piros vonal abban a tekintetben, hogy itt ha napi 20.000 fertőzöttről van szó, ez azzal fenyeget, hogy kontrollvesztés következik be, tehát a járvány ellenőrzése feletti kellő ellenőrzési képesség elveszhető, és nem követhető vissza, hogy tulajdonképpen honnan is ered. Ezzel a veszéllyel szembenéznek, és éppen holnap találkoznak a tartományi miniszterelnökök és a kancellárasszony, hogy erre az új helyzetre valamifajta terápiát alakítsanak ki, és hát most arról beszélnek, hogy a light lockdown, tehát az a lezárásnak, a bezárásnak az a könnyebb, lightosabb részét valósítják meg, ami azt jelenti, hogy egyes helyeken a vendéglátóipari egységeket bezárják, tehát hiszen ez a 20 ezer szám a szakértők szerint azt jelenti, hogy könnyen innen már exponenciális a növekedés, ami az egészségügyi rendszernek a rendkívüli teherpróbáját jelenti. Németországban még van egy ilyen mutatója az adatoknak, ami azt mutatja, hogy hány embert fertőz meg egy fertőzött, és ebben a tekintetben az egyes szám a határkő, egy alatt ez jó. Most pillanatig alatt Bajorország több régiójába lényegében 1,37-et mértek, ami azt jelenti, hogy 10 fertőzött, 14 embert fertőz meg. A másik mutatószám, hogy 100 ezer főre mennyi fertőzött jut, itt az 50-es a határ, és ebben a tekintetben is olyan adatok vannak, hogy éppen Bajorországban a Szövetségköztársaság egyes más részein is, ahol 275 ember fertőződött meg, és a legújabb közvélemény kutatások azt jelzik, hogy a korona intézkedésekkel való elégedettség is csökken a lakosság körében, tehát vannak ilyen riasztó számok is. Tehát azt kell mondani, hogy Németországot is elérte a koronavírusnak az a fejlődés, ahol komoly veszélyek vannak, és hát azzal is szembe kell nézni, hogy majd a decemberi ünnepeknél is egy nagyon komoly korlátozásokra kerül sor. Minden esetre hát az a lényeg, hogy a gazdaságnak egyes részei hogyan működhetnek tovább, ugyanakkor a fertőzésnek hogyan lehet gátat venni. Ez egy nagyon nehéz egyensúly, és lényegében intézményesen is hogyan lehet leképezni. Jellemző a német politikai életre, hogy Jens Spahn egészségügyi miniszter meghatározott időre különleges jogokat kért az egészségügyi minisztériumnak, és a politikai szféra itt jelen esetben Wolfgang Schäuble, a parlament elnöke viszont a parlamentnek kért többlet jogokat, hangsúlyozva, hogy a demokrácia megkívánja azt, hogy a politikai intézményeknek egyaránt beleszólása legyen ennek a járványügyi politika alakításában. Hozzáteszem azt is, hogy számos olyan tüntetés is volt Németországban, ami a központi kormány és a tartományi kormányoknak a védőintézkedésével szembe irányult, és itt nem is bal-jobb irányzatok a lényegesek, hanem egy nagyon vegyes konglomerátuma a különböző politikai erőknek, az összeesküvés elmélet híveitől a Reisbürgerig, akik lényegében a 37-es határok érvényességéből indulnak ki, egészen az Antifa mozgalomig bezárólag a legkülönbözőbb emberek vonultak ilyen alkalmi kontesztálásra, alkalmi tiltakozásra.
Mennyire fegyelmezettek, szabálykövetőek a németek a COVID-járvány elleni intézkedéseket? Mennyire tartják be?
Hát itt jelentkeznek azok a problémák, hogy ha ez a kérdés politizálódik, és ezekkel az előbb említett tüntetésekkel is összefügg, az ezzel való szembenállás bizonyos társadalmi csoportoknál az állam elleni, az establishment elleni tiltakozással válik azonossá, és egy ilyen anarchikus, államellenes állásfoglalásokhoz vezet. Amúgy azt kell mondani, hogy nagyon sok helyen ez fegyelmezettek az emberek, de hát lényegében az adatok azt mutatják, hogy nem sikerült megállítani, és egy a járvány kibontakozóban van, tehát éppen holnap lesz döntés arról, hogy ezek a könnyebb lezárások, ez a lockdown light féle stratégia, ez lényegében mit tartalmazzon. Olyan törekvések is vannak, hogy egységesíteni kellene az intézkedéseket. Éppen Schröder volt az, aki hangsúlyozta, hogy a büntetéseket azokkal szemben, akik a maszkot nem hordják, egységesen például 250 euró legyen az egész országban. Adott esetben, de viszont olyan esetekben, hogy mikor zárjanak a vendéglátóipari helyek, azokban helyi önkormányzatok döntsenek. Tehát itt van egy a föderális államban benne lejlő sajátosság vannak, hogy mennyi egységesít legyen és mennyi különbség, vagy például érdekes módon olyan intézkedéseket is próbáltak egyes helyeken bevezetni, ami elszállásolási tilalmat jelent, tehát magyarul olyan németországi kockázati területekről jövőket szállodában nem szállásoltak el, akik hát veszélyt jelentenek, ezt nagyon sok tartományban elutasították. Tehát ezeknek a megvalósítása néha technikailag, emberileg nagyon nehéz.
Köszönöm, hogy itt volt. Az aréna mai vendége Kissé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szatmári Katalin, Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!